ez a téma, mint mondtam, egy kicsit a evangelizációhoz, illetve így az egy örökös vita témához, hogy igazán mit mondunk, mikor evangelizálunk, mit kell elfogadni, mi az, amire a megtérés, illetve újjászületés eljön, ehhez kapcsolódik, legalábbis az indító mondat. Ugyanis az indító mondat az, hogy kérdőjel el, hogy hívjuk be Jézust a szívünkbe. És igazán ez egy olyan gyakorlat, ami annak idején a katolikusok mondják sokszor ezt a fordulatot, hogy behívom Jézust a szívembe, és, vagy hogy befogadom Jézust a szívembe, és igazán ez kapcsolódik a szentáldozáshoz is egy kicsit, hogy odajárulnak, elfogyasztják az alkotóelemeket, és ugye az ostya bemegy, és bekerül, és hogy tulajdonképpen, mintha úgymond, mivel az ostya az konkrétan Jézus, tehát Jézust megint befogadják, és bennük van. De hogy igazán itt egy fizikai folyamatról van szó, amiben étel játszik szerepet, emésztőrendszer játszik szerepet, a szív, mint szerv is szerepet játszik, és igazán nem tűnik úgy, hogy kapcsolatban van azzal, amikor a Biblia arról beszél, hogy elnyerni az örök életet. Tehát ez a kérdés, hogy mi az, hogy elnyerni az örök életet. És az, hogy behívjuk Jézust a szívünkbe, vagy befogadjuk az életünkbe, tulajdonképpen nem foglalkozik avval, hogy az ember az bűnös, hitáltal lesz igazá, tehát nem foglalkozik azokkal az alkotó elemekkel, ami igazán az újjászületéskor történik. És nem foglalkozik a bűnért kifizetett árral, halállal, feltámadással, és hogyha azt mondjuk, vagy ez lenne a megváltás feltétele, hogy hívd be Jézust a szívedbe, ez igazán elterelni a figyelmet az evangéliumnak a valós mondani valójától. Természetesen most senki ne kapjon infarktust, mert annak ellenére, hogy valaki, mikor azt mondták neki, hogy és hívd be Jézust a szívedbe, és ő behívta, ennek ellenére nyilván hitre juthatott, ha elfogadta amúgy az evangéliumot. Tehát, hogy függetlenül ettől a mondattól az ember hitre jut, ha elfogadja azt, ami az evangélium a messiás halála, föltámadása, engesztelő áldozata, személyesen érted és értem. Tehát, ha valaki ezt elfogadja, hitét ebbe veszi, akkor beti, akkor örök élete van. Függetlenül attól, hogy behívta Jézust a szívébe, vagy nincs, tehát nem hívta be. Tehát ez egy ilyen sok szokásos kis fordulatkája van keresztény életünknek, és ezek a fordulatkák így rá tudnak ragadni, megtapadni, és úgy használjuk őket. De igazán mi ennek a bibliai háttere? Az egyik bibliai háttere ennek, és így most kapcsolódunk a témánkhoz, az a Jelenések 3.20-ba található. És a Jelenések 3.20 azt mondja, ez a hét gyülekezetből ez a laodiceai gyülekezet. A laodiceai gyülekezetről én azt tanítottam nektek szeptemberben, és most fogok majd vitatkozni magammal, hogy ez egy megtéretlen gyülekezet. Tehát olyan, akik nem jutott hitre, és generálisan így fogalmaztam róluk. És sokat beszéltem nektek akkor az apostáziáról, ami teljesen rendben van, tehát az apostázia megtörténik az egyházban, és lehet, hogy vannak olyan közösségek, akik generálisan megtéretlen közösségek, de most ez ellen fogok érvelni, hogy a laodicei gyülekezetnél erről lenne szó. Tehát amit az ellen nem érvelek, amit az apostáziáról elmondtam, mert valóban globális szinten az apostázia irányába megy a látható kereszténység, viszont hogy a laodicei gyülekezet leírása ezt írná le, ezt most vitatni fogom. Na haladjunk sorjában. Először a konkrét témához, ahogy felvetettem mindezt. Azt mondja a 3.20. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tehát, ahogy megfigyeljük ezt az írás részt igazán, meg megnézzük a szövegkörnyezetet, azt fogjuk találni, hogy ez a behívom Jézust a szívembe nem sok kapcsolatot mutat ebben az igével. Menjünk sorjában. Tehát ugye a tágabb kontextusa itt a könyvnek, a János üzenete, tehát a Jelenések könyve arról szól, hogy felkészíti az olvasóit a végidőkre, 1.19 beszél erről, és az általános cél keretén belül a második, harmadik fejezet, mint kiválóan tudjátok, kortárs gyülekezetekhez beszél, és az ő adott helyzetükön keresztül szól hozzájuk, és a hét közül 6 nem feltétlenül tetszik, vagy nem mindenben tetszik a messiásnak. A 6-ból ugye 5 valamilyen szempontból nem tetszik, és ez a laodicei meg egyáltalán nem tetszik. És mindegyiket megtérésre szólítja föl. Na most Jánostól ugye van egy másik komplett bibliai könyv, az evangélium. És János azt állítja, hogy neki a fő célja, amikor megírta az evangéliumot, az volt, hogy megtanítson arra minket, hogy hogyan nyerjünk örök életet. Azt mondja 20.31-ben, hogy ezek pedig azért, tehát így zárja a könyvet, ezek azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek a fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Tehát arról beszél, hogy valaki hogy jut hitre, hogy hiszi, hogy Jézus a Krisztus, és így élete van. Soha nem használja a János az evangéliumában a megtérés kifejezést, majdnem százszor használja viszont a hit kifejezést. Ez már önmagában elegendő érv arra, hogy mikor az evangelizáló fordulatainkat úgymond használjuk, akkor azt ne a jelenésekre építsük, hanem sokkal inkább a másik könyvre. És egyébként a jelenésekben is van szó üdvösségre hívásról, akkor a 22.17-ben így mondja János, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel, és aki szomjúhoz ég, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Tehát benne van az ingyenesség, benne van az élet vize, ugye, ami az igén keresztül az Istennel való kapcsolat, és a fölismerése mindennek, amit Isten tett, a megváltás. És visszhangozza itt a jelenések végén azt, amit az evangéliumában is használ, hogy mondja, jöjjetek, vegyetek élő vizet, János 4.10-ben a szamáriai asszonynak mondja például, vagy a 6.37-ben a körülötte levő zsidóknak, hívőknek, nem hívőknek, 44-ben, 65-ben. Viszont itt a 3.20-ban azt látjuk, hogy ugye ez része a gyülekezethez intézett beszédének, és elvileg egy gyülekezet persze hívőkből kéne, hogy álljon. Ugye itt most vitatkozom magammal, mert én ezt globálisan egy nem hívő közösségnek neveztem, de így nagyon nehéz magyarázni több pontot. És igazán itt most azt próbálom megmutatni, hogy itt egy abszolút engedetlen közösségről van szó. Amúgy a korintusi gyülekezet is ilyen volt, de sehol föl nem merül, hogy a korintusi gyülekezetet valaha Pál kompletten nem hívő közösségének nevezné, mindig szenteknek nevezi őket, csak rengeteg pontot megmutat nekik, hogy hol kéne változtatni. És igazán a 2-es-3-asban azt látjuk, hogy sok probléma van minden gyülekezettel, és egy kivételével mindegyiket a megtérésre szólítja föl. Tehát ebből a szempontból a Laodicei a másik 5-tel mutat a közösséget, hogy ennek ebből kell megtérni, annak amabból, ezeknek mindenből meg kéne térni. De igazán ez a fajta megtérési üzenet sokkal inkább szól olyan hívőknek, akik újjá vannak születve, de egy csomó dologból meg kéne térniük, mert miért lenne egy üzenet, egy ilyen megtérési üzenet, hogy tér meg ebből, abból, amabból egy nem hívőnek. Egy nem hívő nem avval kezdi a hívő életét, hogy elkezd úgymond megtéregetni ebből, abból. Tehát nem a cselekedeteit kezdi el megváltoztatni, mert ez így lenne, akkor azt hirdetnénk, hogy a megváltás cselekedetekből van. Változtasd meg ezt, változtasd meg azt, tér meg ebből. Van megtérés az újjászületéskor? Van, de egy globális megváltoztatása a gondolkodásomnak egy szeméről, akiről eddig ezt hittem, és most azt hiszem, és hogyha ott úgymond a megtérés, ami azonos az újjászületéssel, az egész életen ezután elkövetkezendő megtérést fogja eredményezni, ami a tanítványságnak a folyamata. Egyre több mindent felismerek, hogy miből kéne megtérnem. 20 év múltán látom, na ebből még mindig nem tértem meg, és ahogy a Szentlélek ezeket egyre világosabban bemutatja, és én engedelmeskedem, akkor ezeket elhagyom és változtatok dolgokon. Tehát ez a megtérés egész életen tartó folyamata, de ezt nem egy nem hívő kezdi el, hogy elkezd megtéregetni dolgokból, mert ez egy más vallás. Tehát ahol mindig folyamatosan téregetünk meg a cselekedetekből, és ezzel akarnánk elnyerni az üdvösséget, akkor ezzel azt állítanánk, hogy az üdvösség az cselekedetekből van, de ennek ellentmond a Biblia komplett üzenete. Tehát azt látjuk itt, hogy a laodicei beliek nem hasznosak az Úr számára, langyosak, és azt mondja, hogy lennének bár hidegek vagy melegek, mind a kettő ugye a vízre gondoltok, akkor kiválóan használható valamire. Ugye hideg víz jó a meleg nyáron, a meleg vízzel jól lehet főzni, vagy a forróval, a langyos az, ugye, az hát ritkán használható. Tehát ebből fejezi ki, hogy semmire nem tudja Isten őket használni. Ők viszont azt hiszik, hogy semmire nincs szükségük, hogy Istennel jobb kapcsolatban legyenek, viszont az Úr ezt másként gondolja. És azt mondja a 18. versben nekik, hogy vegyenek tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat és szemgyógyító írt. Igazán ez nem nagyon beszélhet a megváltásról, mert a kegyelem az ingyenes, és a 22-ben pontosan azt mondta, hogy vegyetek élő vizet ingyen. Itt meg valami olyasmire utal, ami sokkal inkább kapcsolódik a szentek igazságos cselekedeteihez, a fehér ruha például. Tehát fizessék meg az árát mindannak, ami a spirituális értékeket jelenti egy hívő számára. És még további bizonyíték, hogy a 19. versben azt mondja, hogy csak akiket szeret, azokat fenyíti meg. Tehát igazán a megfenyítés megint nem járhat nem hívőnek. Egy nem hívőt az ember nem megfenyít, mint gyermekeit, hanem azt mondja, hogy újjá kell születned, mert meg kell ismered a megváltót. Tehát nem arra van szükség, hogy bizonyos dolgokat elhagyjon, másképp csináljon, megújítson, hanem hogy szülessen újjá. Tehát itt azt mondja neki, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg. No, tehát ez a környezete, és jön a 20. vers, és azt mutatja, hogy ezek a hívők képesek arra, hogy megtérjenek, ha válaszolnak Jézus meghívására, megújíthatják vele a közösségüket. Ezek kizárták Jézust a gyülekezeti közösségből, és ezért kopog és bebocsátást kér. És ugye természetesen persze egy gyülekezetet egyének alkotnak, és a meghívás az mindazoknak szól, akik ezt hallják a gyülekezetben, és megnyitják az ajtót, és az eredmény az lesz, hogy Jézus hozzájuk jön. Itt egyetlen egy görög szót szeretnék nektek egy kicsit megmutatni, mert ez fontos, hogy itt ez, hogy hova jön, hogy hozzájuk jön, vagy beléjük jön. Tehát ez egy különbség, és az eredeti nyelv nem azt mondja, hogy bele, tehát ami a magyar azt mondja, hogy babe, ez egy más görög szó, hanem azt mondja, hogy hozzá. És ez megint egy más görög szó, és itt ez a más görög szó, a prosz görög szó van, a babe az az eisz lenne. És van egy vers, például a János 6.35-ben, ha azt elolvassátok, mind a két görög szó egy igén belül megfigyelhető, felolvasom a 6.35-öt János evangéliumából. Jézus azt mondja nekik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, ez az, ami található 3.20-ban is, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, az meg a másik görög szó, meg nem szomjúhozik soha. Tehát itt azt mondja, visszatérve a Jelenések 3.20-ra, hogy Jézus ahhoz jön, aki befogadja, de ez nem egy belüli befogadást jelent, hanem egy közösségről beszél, egy helyreállított közösségről, hogy együtt van vele. És hát az együtt étkezés, ezt nem kell elmagyaráznom, hogy a zsidók, ha valamit nagyon szeretnek, és az egyház ezt nagyon jól átvette, ők is szerették, együtt enni, ennél nincs jobb. Gyakorlatilag a korintusiak annyira szerették, hogy már az úrvacsor alatt is együtt ettek, és akkor Pál azt mondta, hogy ez így nem lesz jó, atyám fiai, ne szentségtelenítsétek meg az úr asztalát. De az, hogy a közösség, az együttevés, az a hívőre és a messiásra vonatkozik ebbe a képbe, ez egyértelmű. Tehát ez egy kulturális dolog volt zsidóknál is, és nálunk is az. És Jézus, az, hogy a Jézus trónra kerül, ez nem önmagában a megváltás eredménye, hanem ez a győztes hívő jutalma, hogy te is a trónon ülsz Jézussal, hogy Pál mondja, hogy fussuk meg, és hogy nyerjük el a koronát. Nem minden koronát nyer el mindenki, tehát a megszentelődés folyamatában az egyéni felelősség hatalmas szerepet játszik, és persze Isten végzi a megszentelődést, de mi is átadjuk ennek magunkat, és részt veszünk benne. Nyilván lehet ellenvetéseket fölvenni, például a János 1.12 azt mondja, hogy befogadni azok, akik befogadták őt. Befogadták, és ezt befogadták ők. De az, hogy valaki befogadja, ez a megváltásnak az eredménye, és nem a módja. Tehát a megváltás nem úgy működik, hogy befogadom, a megváltás úgy működik, hogy elfogadom azt, amit az ige állít, hiszem, és ezért ő belém költözik, amúgy nem csak ő, hanem mind a három személy belém költözik. És ennek a módja az, hogy hiszünk az ő nevében. Tehát nem az, hogy behívom a szívembe, és akkor ő bejön a szívembe. A 12 ugye ezt mondja, valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaival legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek, még ez az ige is elmondja, hogy akik hisznek az ő nevében, azok tudják befogadni őt, mert ő beléjük költözik. És mint mondtam, nyilván sokan hivatkoznak arra, vagy találkoznak, hát én ugye úgy lettem megváltva, hogy behívtam Jézust a szívembe, és erre megint csak azt tudom mondani, amit mondtam az elején is, hogyha valakinek üdvössége van, akkor azért van üdvössége, mert megértette és elhitte, hogy mi az evangélium. De önmagában senki nem üdvözül azért, mert behívja Jézust a szívébe, ez nem így működik. És igazán pontosan ilyen dolgok miatt az embernek az üdvbizonyossága bizonytalan, mert igazán nem biblikus megfogalmazásokban az ember úgy elveszik, most akkor tényleg most bejött, de tényleg bejött, és most én nem érzem, nem tudom, hogy van, ha érzek valamit, az olyan bizonytalan, vannak, akik marhára éreznek, vannak, akik soha nem éreznek semmit. De hogy az egész nem egy ilyen érzelmi hadviselés ilyen szempontból, hanem hit. Miben? Abban, amit ő állít. Tehát, hogyha egy lábon áll a biblikus hitünk, és ez az egy láb nem az én érzelmeim, hanem az, amit Isten mond, és abban hiszünk, akkor ez adja az üdvbizonyosság stabilitását. Az üdvbizonyosság stabilitása egyes egyedül kizárólag Isten igéjén nyugszik, és természetesen a Szentlélek percnek van meggyőző ereje, hogy igaz az, ami az Isten igéje, és én ezt fogadom el. Tehát az együtt munkálkodik. Szóval a konklúzió az, hogy legyünk minél világosabbak az evangélium bemutatásakor, amennyire ez lehetséges, és bőséges bibliai támogatottsággal rendelkezzünk, hogy elmondjuk, hogy Jeshua az, aki meghalt a bűneinkért, feltámadt és garantálja a megváltásunkat, ha hiszünk benne. És hát mit lehetne még ehhez lezárásként hozzáfűzni, hogy ne higgyetek minden nemű tanításnak, még ha ugyanaz az ember is mondja, aki az ellenkezőt mondja utána. Tehát most bizonyos szempontból, hogy megközelítettem a laodiceai gyülekezetet, az ellen érveltem, amit a múltkor mondtam. Tehát globálisan azt ugyanúgy tartom most is, hogy apostata kor következik, de a hét gyülekezet leírásában most sokkal inkább úgy látom, hogy a laodiceai beli közösség az egy nagyon elhajlott közösség, de nem arról beszél az írás, hogy itt globálisan egy olyan közösségről van szó, hogy senki nem hívő, tehát ennek nincs értelme így kijelenteni. Igazán, mikor ezt a korszakos, és akkor is utaltam rá, egy vitatható leírás, hogy a hét gyülekezet egy komplett kronológiát jelent, hogy minden korszakot jelentene az egyik gyülekezet, és ezt akkor is mondtam, hogy fenntartással fogadjátok. Ugye nagy probléma lenne a mi időnket úgy látni, hogy ez a laodiceai kor, és senki nem hívő, hiszen mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi is hívők vagyunk, és járunk gyülekezetbe, tehát abban a gyülekezetben legalább egy hívő van te. Legalábbis te remélem így gondolod magadról, hogy te hívő vagy, ha te jársz valahova, de minimálisan egy hívőnek akkor már kell lenni. Jó, kicsit viccelek ezen, de értitek, hogy érdemes ezeket több oldalról körbejárni, és megpróbálni megtalálni a adott rész kompletten legjobb leírását, és én a mostani megértésemmel úgy látom, hogy ez sokkal jobban megközelíti a laodiceai gyülekezet mondani valóját, hogy itt egy nagyon elhajlott közösségről van szó, de olyan hívőkről, akik megtérésre juthatnak. Ennyit szerettem volna nektek elmondani.